Sakalanddal folytatjuk, hölgyeim és uraim, ezzel az izgalmas dél-afrikai művárossal. Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Ez egy mesterséges település, ahol az őslakos Zulu törzs mindennapjait mutatják be, és rengetegen eljönnek, főleg az amerikai turisták közül ebbe a műfaluba, ahol találkozhatunk félmeztelen benszülött lányokkal, napszemüveges harcosokkal. Saka híres Zulu király volt, hiszen KwaZulu-Natal megyében vagyunk. A KwaZulu ugye a Zulu törzsre utal, hiszen a Zulu törzs uralkodott egy időben ezen a területen, a Natal pedig karácsonyt jelent, ugyanis karácsonykor fedezték fel ezt a területet. És aztán a terület volt a búroké, az angoloké, és ők egymással is harcoltak, és hát mindenki harcolt a Zulukkal, persze. Saka volt az a híres Zulu király, aki például a haditechnikát forradalmasította. Hát persze túlságosan bonyolult dologra nem kell gondolni. Lényegében a Zulu harcmodor nagyjából azt jelentette, hogy szemből nagy csoportban rátámadtak a telepesekre, és hát ez nem volt túl eredményes, mert gyakorlatilag a tűzfegyverek korábban már egy-egy lövéssel több embert is eltaláltak, úgyhogy eléggé rossz volt a ráta egy komolyabb csata után, és hát mindig a búrok nyertek, fölépítettek egy kis szekérvárt, és gyakorlatilag nem tudták azt megközelíteni a tömött sorokban próbálkozó zuluk, és hiába hajították el a dárdájukat, akkor komolyabb kárt nem tudtak okozni az ellenségben. Na most Saka volt az, aki kitalálta, hogy oldalról is lehet támadni, és már mindenféle izgalmas hadi technikai formációkat is bevetett, és elrendelte azt is, hogy hosszú nyelű késsel is menjenek hadakozni, ugyanis korábban a zuluk 5 dárdát vittek magukkal a harcra, és a mai napig lehet kapni kis faragott zulu figurát, és 5 dárda van nála, ugye megvan, hogy melyiket hol hordták, hol viselték, és gyakorlatilag az volt a harc, hogy 5 dárdát magával vitt a Zulu harcos, és hát megpróbált ezzel az 5-tel minél több ellenséget elejteni, eldobálták ezeket, és akkor itt nagyjából vége is volt a csatának, mert hogy hazamentek ezt követően, nem volt külön eszközük, és Saka volt az, aki a hosszú nyelű kést bevezette, úgyhogy az még a dárdán kívül kötelező felszerelés lett, és így lehetett már közelharcba is bocsátkozni, ha egyáltalán erre sor került. Saka egyébként kőkemény uralkodó volt, és azért meglehetősen megbotránkoztató furcsa rendeleteket is hozott. Például amikor anyukája meghalt, akkor betiltotta Zulu földön a nevetést, és halállal lakolt az, aki mégis örült, úgyhogy a zuluk ilyen szempontból azért keményen Saka által fogva voltak, de ez a keménység sem gátolta meg a zuluk bukását, és hiába arattak sikereket, végül legyőzték őket a beterepülők. Azóta persze már nagyon sok minden megváltozott, az őslakók manapság terepjáróval közlekednek, mobiltelefont használnak, és érdekesség az, hogy ami megmaradt, az a szangoma, a törzsi varázsló, tehát a mai napig még azért sokan hisznek a hatalmában. Minden esetre Sakalandba érdemes elmenni, és hát itt aztán persze lemosható tetoválástól kezdve az igazi tetkóig sok mindent lehet rendelgetni, meg fafaragást is meg lehet nézni, meg hogy élnek az zuluk, de hát az is furcsa volt, hogy egyáltalán hogyan jött létre ez a település. Ugye Saka életéről csináltak egy filmsorozatot, ez nagyon népszerű volt, főleg az Egyesült Államokban, de több más helyen is a világon, majd elkezdték keresni a Saka otthonát a turisták, akik ide jöttek, és hát nem volt ilyen lényegében, úgyhogy gyorsan reagált minden esetre a dél-afrikai turisztikai kormányzat, és hát felépítették ezt a műtelepülést, és annyira működött, olyan sokan jöttek megnézni, hogy na milyen lehetett Saka háza. Egyébként érdekes az is, hogy a filmben ezt felgyújtották és leégett, és mégis meg akarják nézni. Na mindegy, szóval annyira érdekessé vált ez az egész település, hogy maguktól beköltöztek zuluk, tehát egész egyszerűen a műtelepülés igazi lakókat kezdett el vonzani, és aztán dúsult, és most már nem csak úgy működik, hogy valahol máshol laknak, és a nyitás előtt odajönnek, mint egy munkaköri kötelességként egy kicsit harcost játszani, meg táncolgatni, hanem valóban laknak itt is, és tényleg benépesült ez a Sakalan nevű mesterséges település. Hozzáteszem, ma már azért kevesebben emlékeznek arra, hogy milyen volt a film, de eléggé felpörgött a hely ahhoz, hogy most már az autóbuszokkal szállítják ide a turistákat, meg hát sokan eljönnek maguktól is, mert hogy megint csak Dél-Afrika az a hely, ahol akár sofőrt is fogadhatunk, de magunktól is egy bérautóval elkezdhetjük felfedezni a dolgokat, hogyha este nem nagyon megyünk olyan helyekre, ahova nem kéne veszélyes helyekre, akkor azért nem érhet valószínűleg nagy baj minket. Az őslakók hagyományain meg a fantasztikus állatvilágon kívül meséltem önöknek, hogy nem szabad kihagyni Dél-Afrika keleti részén a Drakensberg hegységet, ahol a sűrű zöld füvel benőtt édeni völgyek között barangolhatunk, és hát felkereshetjük a kristálytiszta vízű hegyi patakokat is. De hát ez csak egy rész Dél-Afrikának, ugye Durban, Sakaland, meg Drakensberg hegység, meg a környék, vagy esetleg Lesotho, a kis mini királyságba is ellátogathatunk. De Dél-Afrikát megismerni egy út alatt nem lehet. Ugye, még ott van Johannesburg, Johannesberg környéke, Pretoria főváros, aztán ott van Cape Town főváros, tehát tényleg elképesztően sok minden van. Hozzáteszem, amikor a világbajnokság idején, a foci VB idején kimentem, akkor azért sokan azt mondták, hogy most már veszélyes Johannesburg, és hát kirabolnak, elveszik a pénzed, a ruhád, de hát gondoltam, vállalom a kockázatot, csak nem hagy ki az ember egy ilyen foci ünnepet, de azért az első meglepetés akkor ért, amikor megtudtam, hogy a szálloda, ahol a szobát lefoglaltuk, nem épült meg még teljesen. Aztán kiderült, hogy a beígért hotelek jó része nem készült el időben, ami meg elkészült, ott a labdarúgó szövetség főnökei meg a csapatok laktak, úgyhogy végül is egy ilyen vidéki rancsba, egy vidéki panzióba kerültünk, ahol egyébként épp érett a narancs. Ami azért fura, mert hát nyáron ott tél volt, tehát nem volt túlságosan meleg a foci VB idején, ami nem is baj, mert tényleg kellemes még az itteni tél is, de reggel például a narancson így deresedett azért, hát ha nem is a jég, de valami olyasmi, tehát nagyon hűvös volt, és a szökőkútba is, nem azt mondom, hogy belefagyott a víz, de azért lehetett ezt a kis deresedést látni a tetején. Minden esetre megtudtam rögtön, hogy az esti meccsre alaposan fel kell öltözni, úgyhogy pulóver, kabát, minden kellett. Nappal meg felment a hőmérséklet tényleg olyan 23-24 fokra, sőt, amikor elmentünk a vadrezervátumokba, a közeli vadrezervátumokba, ott még volt 28-30 fok is talán. A taxi. Nos, hát Johannesburgban csak úgy nem közlekednek taxik, hívni kell autót, és ha a sofőrrel megbeszéljük, hogy mondjuk másnap 8-ra értünk jön, akkor két eset lehetséges, vagy elfelejti az egészet, vagy esetleg jóval később megérkezik. Hát olyan is volt, hogy 8 helyett 10-re érkezett. Végül egy idő után már rutinos lesz az ember, és eleve korábbra kéri a fuvart, mint amikor indulni akar. Na, ilyenkor pontosan jönnek. 4 órával a meccs előtt már elindultunk a Johannesburgi, vagyis Johannesbegi, ahogy a helyiek mondják, Soccer City stadionhoz, és a búr sofőrünk csak arra szólt a dugóban, de azért, hogyha már meséltem arról, hogy bizony megtámadják a fehérek közül jó pár esetében a villákat, meg a fehérek házait, azért még ebbe a búrsofőrbe azt is elmesélem, élhettek a régi reflexek, mert időként rárántotta a kormányt az útszélén ordibáló és valamit eladni akaró fekete fiatalokra, és akkor így mókásnak tartotta, hogy ők beleugranak az árokba előle. Aztán kitett minket egy régi bauxit bányában, amelyet parkolónak használt mindenki, de hát legalább odáig elhozott, úgyhogy 1 órát még kellett sétálgatni az egyébként modern stadionig. Hozzáteszem, itt is, mint a későbbi világbajnokságokon is mindig a meccs előtti meg utáni hangulat volt az, ami miatt tényleg érdemes ilyen világversenyre kijönnie annak, aki szereti a focit, meg annak is, aki nem, de szereti a karneváli hangulatot. Maskarák, közös táncok, énekek, zene, tombolás, minden volt itt Dél-Afrikában, és hát természetesen a kötelező szuvenír tárgy volt a vuvuzela, mert hogy azt otthon mindenki elvárta. Aztán később már itthon is lehetett kapni, mert a kínai ipar mindent legyőz, és műanyagból csinálták az eredetileg kuduszarfból készült harci eszközt, illetve inkább hangeszközt, mert hát igazából ezt arra használták, hogy hangot adjanak, zenéjenek, harcra készülődjenek, és hát a meccs is egyfajta harc, úgyhogy a meccseken is elkezdték ezt a vuvuzelát fújni, a kuduszarvat fújni, utána már persze műanyagból készültek a vuvuzelák. Hát ezt is úgy szereztem, hogy egyet megvettem, egy ilyen nagyon dekoratív vuvuzelát, megbeszéltem az árussal, hogy mindjárt visszajön és hoz még, aztán soha többé nem láttam. És komoly vuvuzela hiány alakult ki az első hét végére, aztán úgy tűnik, hogy a műanyaggyártó munkások Kínában belehúztak, mert a második héten már görbe, egyenes, zászlós, pongyolás vuvuzelát is választhattam, és a 15 vuvuzela, nem viccre, tényleg 15 vuvuzelát vettem fillérekért egyébként, úgyhogy gond nélkül be is tudtam hozni szabályosan, és emellé még vettem 50 kiló narancsot, ami igazából nem kellett, de rábeszéltek, mert hogy egy zsák olcsó narancssal Dél-Afrikában is tud mindig az ember mit kezdeni, úgyhogy végül is ezt ott ugye a baráti körben, az új baráti körben elfogyasztottuk, és még hazahoztam egy rózsaszínű óriás cápát is, mert hogy az igazi férfi azért el tud ejteni egy ilyet, ugyanis kosárdobással lehetett a helyi vidámparkban ilyet dobálni. A Golden City Aranymúzeum mellett volt egy ilyen dobáló, és az is érdekesség, hogy hát senki más szerencsére nem nyert, úgyhogy a magyarok respektje itt komolyan növekedett. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Dél-Afrikáról meséltem önöknek. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes hétvégét, jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra!